Erős vár a mi Istenünkre. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 474-es számú énekével. Úgy fogad be a testvér kezdetű éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a tízes számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 62. oldalán található a tízes számú liturgia.
Én mindenkor veled vagyok, Uram, megragadtad jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz, Istenem, és végül dicsőségedbe fogadsz engem. Testem és szívem elsorvadhat, de szívem kősziklája, te vagy örökké Istenem. Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem lehezek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Drága Uram, megvallom neked, hogy szeretetlen voltam testvéreim felé, hogy azt néztem, hogy hogyan árthatok a másiknak, és kibeszéltem másokat a háta mögött, és nem azzal az indulattal, nem azzal a szeretettel fordultam felünk, amellyel te fordulsz felém. Bocsáss meg, hogy eltakartalak téged az emberek elől, a bűneimmel. Kérlek, tisztíts meg szívemet, és te újíts meg az Úr Jézus nevében. Ámen.
Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Isten.
Úr Jézusom, köszönöm neked, hogy ma is szólhat a te igét. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ma is van szavad hozzám. Kérlek, tedd a mi szívünket nyitotta, a mi fülünket hallóvá a te igédre, és te munkád bennünk az akarást és a cselekvést is, hogy cselekedhessük a te akaratodat, a te dicsőségedre. Ámen.
Ámen.
Most pedig hallgassátok meg azt az igét, amit erre a mai vasárnapra választottam, oltár előtt való felolvasásul. Ezt az igét megírva találhatjuk Lukács evangéliumában, a 10. fejezetben, a 23. verstől a 37. versig. Fennállva hallgassuk az igét. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszol. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment fel Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Ámen. Eddig az ige. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy
Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, vendégeink érkeztek, mint ahogy már beharangoztam régen. Önkéntesek jöttek ide a gyülekezetünkbe. Anastasia, Mária, please, and Tamás. Néhány szót mondanak magukról, és megbeszélés szerint Misi átadod egy picit a hangszer, és akkor énekelnek két éneket. Részős Tamás. Tessék? Zongora szerintem. Ugye, first some words about you, after sing the song.
Oh, we're gonna sing first?
Yeah, mm-hmm. What do you think?
Will you give the words?
Yeah.
We're gonna sing first.
Két éneket,
jó?
Igen, két éneket.
Thank you.
Bon Bilik.
Csak azt az, hogy szeretett volna a saját szavaival magyarul bemutatkozni. Hát még egyelőre ennyit tud magyarul, de még szeretne majd tanulni, és elég jól megy már neki, szerintem. From now on, go on.
Okay. I'm from Ohio. I live in Mansfield with my parents. And I just graduated from university with an education major.
Ohio-ból jöttem, Mansfield-ben lakom a családommal, és nemrég fejeztem be az egyetemet.
Education major, so I'll be a teacher.
Hát ilyen alsó fog majd tanítani, tehát végig ilyen tanító szakon fejezte be az egyetemet.
What's your job for your parents?
Oh, my parents. So my parents are pastors in the Lutheran church.
Igen, és a szüleim pedig egy lutheránus egyházközösségben lelkészek, lelki pásztorok.
John vagyok. Nekem szépen.
Még sajnos nem tudok olyan sokat magyarul.
Yes.
Még.
I come from Denmark, live in Aarhus.
Dániából jöttünk, és Aarhusban lakunk.
Together with my wife.
A feleségemmel együtt.
I have worked as an accountant for 5 years.
5 évig ilyen számlafeldolgozó könyvelőként dolgoztam.
Just look forward to being here.
És már előre tekintek az itt töltött időnkre, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk.
Mária vagyok, and that's what I know in Hungarian.
Mária vagyok, és ez egyelőre, amit tudok magyarul.
Yeah. I also just finished university, I just finished my master. And will be a high school teacher in Danish and music.
Yeah. Én is most fejeztem be az egyetemet, a mesterképzés szakot, és táncot és éneket fogok tanítani felső oktatásban.
felsőségben. Szerintem dán nyelvet, Danish.
Akkor bocsánat, dánt és táncot fogok.
Nem, dánc és éneket.
Ez elég. Danish and music, sorry. Tehát akkor dán és zenét fogok. És akkor ennyi lenne. Köszönjük.
Do you know if they can have a Jesus my Savior up on the screen?
Nem tudom. Jó, szó, azt kérdezik, hogy ti tudjátok vetíteni azt, hogy Úr Jézus megváltó ma. Magyarul? Egy Hungarian?
We tried in English first, and then we tried in Hungarian.
Igen, akkor először angolul fogják énekelni, utána pedig majd átváltanak magyarra. És hogyha
lehet, megkeresi Józsi.
Igen, és lehet velünk közösen majd énekelni. Just a sec. Oh, you will find it.
Szépen. Jövő júniusig, júliusig itt lesznek a gyülekezetünk közelében. Szeretettel fogadjuk őket, szeretettel jöttek. Akik egyébként szeretnék közelebbről megismerni őket, és szeretnék meghívni őket a házukba, a lakásukba, akár egy vacsorára, vagy egy ebédre, bátran jelezzék akár nekem, de személyesen nekik is. Szeretnének minél inkább megismerkedni ezzel a kultúrával, amiben mi élünk. egy-két sok hatás már érte őket, főleg a nyelvünk, mert hogy azokat a dupla betűket, amivel az én nevem is kezdődik, hogy Györfi, ezt borzasztó, meg az öbetű, meg üvetű, meg egyebek, hogy lehet így beszélni, gondolják magukban. És aztán reménységünk, hogy jövő év végére, és amíg itt lesznek, bocsánat, ennek a tanévnek a végére, a magyar nyelvet is már értik, ismerik, és bennünket, magyarokat is, és természetesen a cigány missziókat is támogatják, hisz azért jönnek, hogy megismerkedjenek azzal a missziói munkával, amit végzünk. Mindez bennük egy olyan folyamattá lesz, ami őket gazdagítja, és érettebben mehetnek haza, mint ahogy idejöttek. Mi pedig gazdagodunk azáltal, hogy ők itt voltak közöttünk. Isten tiszteletünket folytassuk készülve az ige hirdetésre. A 473-as számú éneket énekeljük el, 473-as ének. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Jakab levelében, annak második fejezetében, a 14. verstől a 17-ig az alap, de aztán 24-ig is elolvasom a következőképpen. A Jakab leveléből, a második fejezetből olvasom Isten igéjét. Az alapkiírás az 14-17, de a 24. versig olvasom majd. Testvéreim, Mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a napi kenyere, mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Eddig tart az alapkiírás, folytatom. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod tehát tudni, te ostob ember, hogy mi a cselekedetek nélkül, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron? Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljesé a hite? Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazol meg az ember, és nem csupán a hit által. Amen. Isten igéje. Kedves testvéreim, a puding próbája evés, hangzik ez az angoloknak tulajdonított mondás, és bizonyára valaki nagyon megmondta már, hogy többen, mikor egymás között összejönnek, akkor beszélgetnek puding receptekről, és a puding recepteket cserégetik egymás között, vagy egyébként beszámolnak arról, hogy miképpen éltek át kedves élményeket akkor, amikor a pudingot valahol elfogyasztották, és meséltek arról, hogy ők hogyan készítették, és milyen szép volt, milyen formája volt, hogyan nézett az ki, és mesélték, hogy mások hogyan készítették, és milyen érdekes dolgokat lehet a pudinggal csinálni. Most gondolom, akkor előállt az ember, és azt mondta, hogy jó, hát álljon már meg a menet, emberek, hát a pudingnak a próbája az evés. Lehet arról beszélni, lehet itt recepteket cserélgetni, élményekről beszámolni a pudinggal kapcsolatban, de alapvetően a pudingnak az a próbája, hogy az ember megeszik. Lehet, hogy néhány elméleti puding szakértő a fejét fogja, hogy micsoda barbárság ez, hogy az ember nem foglalkozik a puding receptjével, vagy nem engedi, hogy meséljenek arra, hogy milyen puding élményeik voltak, de az egyszerű többség bólint rá, hogy úgy van, ha a pudingról beszélünk, akkor együk meg, ha a pudingról van szó, akkor annak az a próbája, hogyha az ember elfogyasztja, azt megeszi. Jakab is úgy gondolja, hogy a hitről nem lehet beszélni, csupán a hitről nem lehet recepteket cserélgetni, a hitélményeket nem lehet csupán magyarázni, hogyha annak nincs valamiféle próbája, akkor az alapvetően halott önmagában. Hosszú ideig nem értettem azokat az embereket, akik zsigerből tiltakoztak a megtérés, újjászületés, vagy a megtérésről fakadó cselekedetekről, hogy az Isten erre vezet engem, az Isten engem újjászült, újjáteremtett, és én az Úrnak az akaratát ismerem. Mindig azt mondták, hogy valamiféle hívő gőg van azokban az emberekben, akik ilyenről beszélnek. Magam is megkaptam sokszor, hogy ilyen nemes perfekcionalisták vagytok ti, Misi. És akkor ez a nemes az azt jelenti, hogy azért nem nagyon akar bántani, tehát nemesnek tartja azt, amit egyébként teszünk, de azért azt mondja, hogy ez egy perfekcionalizmus, és hogy ezzel akkor alapvetően nem tud azonosulni. Na tehát erősen tiltakoznak Jézus Krisztus váltságot szerző kereszthalála ellen. Néhányan még azt is mondják, odáig is eljutottak, és ez egyébként számomra teljesen érthetetlen és megdöbbentő, hogy odáig eljutottak emberek, egyébként magukat kereszténynek mondó, sőt, ha úgy mondjuk, akkor, mint hogy Jézus Krisztus találkozott Nikodémus, azt mondta, hogy tanárai vagytok, vagy tanítói vagytok Isten népének. Tehát sokan, akik tanító Isten népe, eljutnak oda, mert egyébként addig forgatták a puding receptet, hogy az sült ki belőle számukra, hogy Isten alapvetően nem is akarta a váltságot az emberek életében. Tehát az embereknek a félreértése az, hogy váltságot kell fizetni a bűneik következtében. És nem csak a Jézus Krisztus váltságáról van szó, hanem az ószövetségi áldozatokra is azt mondják, hogy alapvetően az embereknek a félreértése volt, Isten sohasem akarta, hogy vér folyjon a bűn következtében. Tehát az Isten nem akarta az áldozatot. Egy idő óta azonban világossá lett előttem, hogy ezek az emberek úgy gondolkodnak az áldozatról, az ószövetségi áldozatokról, hogy fogom, nyakon csípem a galambot, vagy hónam alá csapom a gödőjét, vagy kötőfékre kötöm a tulkot, és akkor elmegyek a templomba, és ott a papoknak átadom, és akkor a papok ezt a nyakon csípett galambot, vagy a hónam alá csapott gödőjét, vagy a kötőfékre fogott tulkot feláldozzák az én bűneimért, és aztán fogom magam, és én meg szépen nyugodtan hazamegyek úgy, hogy a bűneimnek a terhe az ott maradt a galambban, vagy a gödőjével, vagy a tulokkal ott a templomban. Az új szövetségi formáját meg úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus gabancon ragadják, elviszik oda Jézust az Isten elé, és azt mondják, hogy a bűneimért meghalt, itt van ez a gabancon ragadott ember, ő meghalt a bűneinket, én meg megyek, mint aki jól végezte a dolgát hazafelé, és az én bűneim le vannak rendezve. Nos hát az ilyen áldozattal az Isten sem ért egyet, de még én sem, pedig én nem vagyok azért Isten. És nem kérdezik meg, hogy én mivel értek egyet, vagy nem sokan kérdezik meg, hogy én mivel értek egyet. De ez a nyakon csípett galamb, meg a hónam alá csapott gödője, meg a kötőfékre fogott tulok, meg a grabancon ragadott Jézus, ez nem az az áldozat, amiről az Isten beszél. Az Isten arról beszélt, amikor az ember bűne világossá lett az ember számára, és amikor nemet mondott az Istennel való kapcsolatra, és nem az Isten volt számára már az igazodási pont, hanem a saját bölcsessége, akkor az Isten azt mondta neki, hogy óriási tragédia van ember. Hát elszakadtál tőlem. És ahhoz, hogy ez rendeződjön, itt alapvetően meg kell halnod, mert a bűn fizetsége halál. Hát nem érted? Tehát a halálban vagy. És az Isten akkor fölkínált nekik egy lehetőséget. És olyan jól meg lehet ezt fogalmazni. Filmekben is, ószövetségi történeteket földolgozó filmekben is láthattuk ezt, hogy mit jelent az áldozat annak, aki ezt komolyan gondolja. Aki végig gondolja ezt az ártatlan galambot, és nem nyakon csípi a galambot, hanem viszi, mint az önmaga helyett meghaló állatot. Nekem kellene meghalnom, de most viszem ezt a galambot. És nem nyakon csípe, hanem viszem, mint azt, aki egyébként helyettem vállalja. Nekem kéne meghalnom, de ő fog meghalni. Vagy viszem a gödőjét, és amikor Ábrahám történetét földolgozó film, ebben az ige szakaszban is itt van Ábrahámnak a hite, amikor Izsákot vitte az áldozat helyére, és Izsákkal történt beszélgetését dolgozta fel az egyik film, hogy vinni kell egy áldozati bárányt. Melyiket? Hát vigyük azt ott az egyiket, azt a feketét. De nem azt a tarkát, ami a kezemben van. Tehát nem független tőled ez az áldozat. Tehát nem úgy vagy egyet a sok közül. Nem érted? Tehát helyetted. Az helyetted fog meghalni. A vére helyetted fog folyni. És ez az áldozat nem egy gyerekjáték, hanem ez az élet. És akik így gondolkoznak Jézus Krisztusról, azt gondolják, hogy a váltsághalál azt jelenti, hogy grabancon ragadom Jézust, és akkor magam helyett odatolom, és azt mondom, na itt van Isten Jézus, akkor aztán meghalt, én meg akkor megyek szabadon, és élem az életemet. Hát persze, hogy én is azt mondom, hogy ilyen áldozatot nem kíván az Isten. Persze, hogy én is azt mondom, hogy ez az áldozat nem áldozat. És aki ilyenről beszél, azt mondom, hogy ez nem Isten szerint beszél. Nem. Azt mondom, hogy nem. Valaki a gyerekházunkban, mikor látogatást tett, akkor azt mondta, hogy ez a gyerekház nem jól működik. Mert hogy vallásos tevékenység folyik benne. És azt mondtam, hogy amikor megkérdeztem ezt a valakit, hogy milyen vallásos elképzelésé vannak neki, akkor kiderült, hogy ő is ilyen gyakon csípett galambról, honalácsapott gödőjéről, meg grabancon ragadott Jézusról gondolkodik. És azt mondtam, hogy persze, hát ezt én sem szeretném, hogy a gyerekházba ilyen vallásos nevelést folyik. De arról Jézus Krisztusról, aki egyébként a mi bűneinkért meghalt, és megszabadított, és újjáteremtett, újjászült, hát hogy ne kellene arról beszélni? Hát az az életünk megoldása. Az a gyerekházban lévő gyerekeknek, de ott dolgozóknak és mindenkinek az az élete megoldása. De Jézus Krisztus váltsághalála valóban szabaddá tesz. Jézus Krisztus kereszthalála valóban bűneink bocsánatát adja és nem terhel. Aki már átélte azt, hogy az a sútba dobott bűntömeg, ami az életének a terhe volt, ami úgy koloncként húzódott mindig maga mögött, és nem tudott tőle megszabadulni, de mindig ott csörömpölt maga mögött. Lehet, hogy el tudta titkolni az emberek előtt, de ő érezte, hogy ott húzza. Vagy ott volt a nyakába, és akármikor ment, nem tudott szabad lenni, nem tudott felszabadulni, nem tudott lazán élni, mert ott roskasztotta az a teher. Jézus meg azt mondta, hogy én átveszem tőled ezt a terhet, én megszabadítalak tőle. És utána mehetsz, kolonc nélkül, meg mehetsz a nyakadba akasztott teher nélkül, mert én átveszem tőled. És amikor az Isten Jézus Krisztusban megadja azt, ami számunkra a legfontosabb, tehát újjáteremt, új életet ad, akkor az ember megkapta azt, ami leginkább fontos számára. Az Úr kegyelmének forrása az, hogy én odajárulhatok Jézus Krisztushoz, és engedhetem, hogy az én életemet megvizsgálja, az életemet megtisztítsa, és megszabadítson tőle. Az Úr által elkészített időpontban és helyzetben, amit nem én határozok meg. Sokan azt gondolják egyébként, akik kritizálják ezt, amit az imént mondtam, és akiket nem értettem meg, mert ők azt gondolják, hogy mi azt gondoljuk, vagy én úgy éltem meg, hogy nyakon ragadom a gerlicét, aztán odaadom az Istennek áldozatnak. És nem értették azt, hogy ami velem történt, vagy ami veled történhet, az az Isten műve. Abban a helyzetben, és abban a pillanatban, abban az időben, amit ő készít el, nem akkor, amikor te akarsz. Mert sokan azt mondják, hogy hát a fiatalságomat még leélem, megélem abból az életből azt, amit egyébként jónak tartok, és majd, ha öreg leszek, majd nyugdíjas leszek, akkor majd ráérek vallásosokat, jönnek templomba járni, meg egyedek. És a valami ember nem tudja, hogy tönkre teszi az életét fiatal korában, és akkor lehet, hogy roncsként kerül majd oda Isten elé alatt a ságyán, és mondja azt, hogy könyörülj rajtam, és elrontottam az egész életemet. És persze utána már nem sokat tud rajta változtatni, mert hát meg fog halni. De sokan vannak így, hogy azt gondolják, hogy megélem az életemnek a javát, elveszem a világtól azt a gyönyört, amit nekem kínál, és akkor én majd tele leszek gyönyörrel, és majd akkor leszek igazán boldog. És majd, hogyha már egyébként ezzel a gyönyörrel úgyse tudok élni, mert már nem tudok elég jókat enni, már nem tudom a nőket csábítani, meg egyébként most már kisebb, kevesebb szükségem van a dolog, majd akkor aztán az Isten elérem az életemet. Balga ember, nem veszed észre, hogy apró pici dolgokat tönkre teszed az életedet, és nem tudod megélni azt. Az egész nem lesz életté, gyönyör vadászattá esetleg, de nem lesz életté, nem lesz boldog soha az életbe, mert a gyönyör és a boldogság az nem ugyanaz. Isten pedig azt kínálja számodra, hogy teljes életet éljél, Jézus Krisztusban, új életet kapjál, és ebben az új életben élj. Mert egyébként az élet meg élni akar. Ez egy nagyon nagy bölcsmondás. Az élet az élni akar. Láttuk a Csernobili atomrobbanás után, és hogy burjánzik az élet ott, ahol egyébként elpusztult minden. Mert az élet élni akar, mert az élet keresi az útját. Ilyen egyébként az új élet is, a hit. Az élni akar. Az elkezd cselekedni, az emberből túl burjánzik, kibudjan a cselekedet. Személyes megtapasztalás nélkül persze, ha nincs meg a Krisztussal való közösség, akkor csak pudingrecept csere. Amit egyébként hallottunk bölcs emberek, ezt olvastam ettől, ezt mesélte nekem apám vagy nagyapám, hallottam arról, hogy, hát ezek mesék, ezek nem megélt élmények, ezek nem elégítenek meg. Ez olyan, hogyha pudingreceptet cserélgetjük, és senki nem eszik közülünk pudingot. Pedig a puding nagyon finom, mondják sokan. Azt érdemes megkóstolni. Hát alapvetően, hogyha csak elméletileg vagyunk keresztények, elméletileg vagyunk Krisztus követők, akkor annak vagyunk, mint a puding recept cserélő csapat. Elméleti kereszténység az, hogy Jézus Krisztus grabancon ragadja, és akkor azt tesz vele, amit gondol, és persze, hogy abból nem fakad élet. Persze, hogy abból nem lesz újjászületés. Olyan megdöbbentő ez a Jakabi mondat itt a 14. versben. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Mit használ valakinek az, ha elméleti vagy Grabancon ragadó hite van, fordítsuk le akkor most erre a mai ige hirdetésben használt szavakra. Tehát mit használ valakinek, hogy elméleti vagy Grabancon ragadó hite van, és így cselekedetei nem lehetnek, mármint hogy hitből fakadó cselekedetei nem lehetnek. Vajon hoz-e ez üdvösséget? Hoz-e üdvösséget az elméleti kereszténység? Hoz-e üdvösséget a Grabancon ragadó hit? Amikor én gondolom, hogy a vallásomat majd megélem az emberi előírások szerint. Hozzá üdvösséget. Magunk között megjegyezve, ez senkinek sem kell. Mint hogy én is tiltakozom az ellen, hogy a biztos kezdett gyerekházban ilyen Grabancon ragadó hit kerüljön terítékbe. Valaki arról kezdjen el beszélni. Hogy elméleti kereszténységet vigyen be oda, szó se lehet róla. De hogy Jézus Krisztusról beszéljenek, hogy az újjászületés az fontos legyen a kisgyermekek számára is, és világossá legyen téve a megélt hiten keresztül, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hát erre van szüksége mindenkinek. És itt van a 15. vers is. Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik, közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ez a testi szükségletek és a hit összefüggése. Olyan megdöbbentő azzal számolnunk, amit egyébként Maslow bizonyára sokan ismerik itt, akik pedagógiát tanultak, vagy szociológiát. Maslownak a piramisa, hogy milyen szükségletei vannak az embernek, és akkor szépen az alapszükségletektől indul fölfelé, miképpen fejlődik az ember. Ő is megfogalmazza az egyébként mindenféle hit nélkül. De nincs, amikor görögszállási szolgálatunkat elkezdtük, és tapasztaltuk azt, hogy az Isten újjáteremtő igéje működik az emberek között, és emberek újjá születnek, megváltozik az életük, de ott van a megélhetési problémájuk. És akkor azt kellett mondanunk, hogy a diakónia és a misszió az nagyon szorosan össze kell, hogy függjön. Mert hiába van misszió, hogyha nincs mellette diakónia, ez szeretetlenség. Ha én viszem az evangéliumot, emberek újjá születnek, de nem figyelek a szükségleteire, akkor szeretetlen vagyok vele szemben. De hogyha valakinek csak a szükségleteit próbálom kielégíteni, tehát nagyon kenyeret adok neki, vagy ruhát adok neki, de nem beszélek arról, hogy egyébként az életedet Isten teszi rendbe, Jézus Krisztusban lesz teljessé az életed, akkor szeretetlen vagyok vele szemben, mert azt nem adom meg neki, amitől egyébként az élete teljessé lesz. A vegetálását még egy kicsit hosszabbítom, de nem adom meg neki azt, ami az élete számára legfontosabb. Biztos kezdett ház nélkül, vagy tanyagondnoki szolgálat nélkül, vagy a szociális főprogram nélkül, a mi missziónk az egy fél lábú óriás lenne, ott görög szállásban. 17. vers, ezt így, ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Azt mondja, hogyha nincs megnyilvánulása a benned lévő Krisztusnak, akkor az alapvetően halott. És amikor arról beszélnek, hogy a hit üdvözíte, vagy a cselekedetek üdvözítenek-e, akkor azt kell mondani, hogy alapvetően ez a Grabancon ragadó, Krisztus Grabancon ragadó hit persze, hogy nem üdvözít. A Krisztus nélküli cselekedet persze, hogy nem üdvözít. De ez olyan szervesen egyben van, mint a misszió és a diakónia. Amikor az ember Krisztusban újjászületik és új gondolkodása van, akkor kibudjan belőle a cselekedet, a hitből fakadó cselekedet. Ezt nem tudja beszorítani egyébként. Én nem tudom azt tenni, hogy én nem szeretem a másikat, mert Krisztus szereti bennem. Én nem tudom nem tenni az Isten akaratát, mert az belülről fakadó kényszer, mint hogy írja a próféta, hogy csontomba rekesztett tűz. Akinek fájt már a csontja, az tudja, hogy mit jelent. Az nem olyan, mint a bőr, hogy megvakarom, és akkor enyhül a fájdalom. Bent a csont. És nem tudok vele mit kezdeni. Azt mondja, hogy ilyen az Isten szeretet és az Isten akarata. Csontomba rekesztett tűz. Nem tudok vele mit kezdeni. Ilyen a hit. Ilyen a hitből fakadó cselekedet. Belülről jön. Budjan ki. Ömlik kifelé az emberből. És Jézus mondja a tanítványnak a szőlőtő példázaton keresztül, amikor azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesztők, és a szőlővesző a szőlő tőkébe szervesen bele van illeszkedve. És ezért él. A levágott szőlővesző az egy darabig még egyébként ott életjeleket mutat, de az egyébként nem fog teremni. Az egy darabig még lehet, hogy mutat életjeleket, de el fog száradni, és kidobják a tűzre, mondja Jézus. De aki rajta van a szőlőtőkén, az meg azt mondja, tanítványaim lesztek, és gyümölcsöt teremtek. Tehát nem tudtok nem gyümölcsöt teremni. Tehát a szőlővesző nem tudja azt mondani, nem, én nem termek gyümölcsöt. Neki ez kényszer. Hát ott van rajta a szőlőtőkén. És jön a rügy, a rügyből virág, virágból tesz a gyümölcs. Ha tanítványaim vagytok, gyümölcsöt teremtek. Ha Krisztus bennetek van, akkor termitek a cselekedeteket. Akkor nem tudtok nem ígyből fakadó cselekedeteket végezni. Az fakad belőletek. Persze magukat emésztő és a hit nélkül, Krisztus újjáteremtő jelenléte nélkül cselekedeteket kipasszírozó emberek, azok, akik önmagukat is fölemésztik azért, mert másokon segíteni, az altruitikus egyének, ezek persze tönkretehetik magukat a cselekedeteiket, csak hát ez nem az Isten akarata, ez nem az Úr cselekedet, ez nem a hitből fakadó cselekedet, és ez egyébként lehet, hogy azt fakasztja az őt vizsgáló emberekbe, hogy de rendes ember ez. Mennyit tud adakozni? Mennyit segít a másokon? Csak hát belepusztul, mert egyébként nincs neki ereje. Nincs, ami egyébként pótolja a kiadott energiát. Tehát Jézus Krisztus azt mondja a tanítványainak, ti gyümölcsöt teremtek. Nem magatoktól, hanem azért, mert rajtam vagytok. A gyümölcs, az be fog érni azért, mert rajtam, mert bennem vagytok. Ezért, aki rendezetlen és nincs gyümölcs az életében, az nem a cselekedeteket próbálja erőltetni. Aki úgy érzi, hogy még nem tud az Isten akaratában járni, az ne másoljon le embereket és próbáljon hasonló dolgokat cselekedni, mint amit tesznek, hanem rendezze Krisztussal az életét. Hanem engedje, hogy Krisztus beillesse őt. Hát egy adott pillanatban, egy adott időben, egy adott helyzetben beillesse a veszőt a tőkére, hogy a tőke erejéből aztán valóban gyümölcs termés lehessen. Mert tőke nélkül nincs gyümölcs. Krisztus nélkül nincs cselekedet. Krisztusban való hit nélkül nincs igazi cselekedet, amit az Isten szeretne megvalósítani. De nem a cselekedet a fontos. Viszont a cselekedetnek nincs enélkül. Tehát egyszerűen érteni, hogy milyen csodálatosan össze van ez szőve. Elválasztatlanul. Jakab most egyik oldalát megvilágította nekünk. Mert bizonyára sokan elméleti Krisztus grabancon ragadó hittel közelítettek fele, és azt mondja, álljon meg a menet ember. Hát ha ti csak a puding receptet cserélgetitek, akkor sohasem eszitek azt. A cselekedet ki kell, hogy budjanjon az életetekből. De az csak úgy működik, mint ahogy az imént elénk állt. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked azt a csodát, amit te egy-egy ember életével el tudsz végezni. Köszönjük néked, hogy így állhatunk előtted sokan, akik tudjuk, hogy nem lehet téged grabancon ragadni, akik tudjuk, hogy te ragadsz bennünket grabancon és állítasz magad elé. Te vagy az, aki cselekszel, tisztítasz, formálsz, alakítasz, újjászülsz. Köszönjük, Urunk, hogy így élhetjük az életünket. És azt is köszönjük, Urunk, hogy ebből kibudjon a cselekedet. Köszönjük, hogy ezek a cselekedetek téged dicsőítenek. Add meg, hogy a mi életünk így lehessen áldottá, és hadd lehessen a mi életünk és szolgálatunk sokakat üdvözítő, benned létté, hogy megvalósulhasson az a szándékod, amit ebben a világban elterveztél. Köszönjük, Urunk, hogy ránk bíztad igédet. Áld meg bennünket ebben a mai Isten tiszteletben is. Akkor, amikor kisgyermekeket is keresztelünk, amikor új életek indulnak a neked való életbe, add meg, hogy bölcsen tudjunk cselekedni velük, bölcsen tudjunk élni azzal a lehetőséggel, amit te adsz. Dicsőítsd meg magadat közöttünk, Urunk, a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, a énekünk annyira megszokott, hogy múlt vasárnap én harsogtam azt a versszakát, amit egyébként szoktunk énekelni, de most a fiatalok úgy döntöttek, hogy cseréljünk énekverset, ezért vettem magam elé az énekes könyvet, mert helyből ezt nem tudom úgy énekelni. Úgyhogy a 294-es éneknek az első versét énekeljük el, dallama ugyanaz, de a szövege más. Tehát 294, tehát tessenek oda nézni majd, és ne fejből énekeljük, és akkor egyformán énekelünk. Mizsit. A testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk istentiszteletre és közösségre. Hétfőn 17 órakor lesz asszonykör, kedden 17 órakor biblióra, pénteken 17 órakor ifjúsági óra. Ezekre a hétközi alkalmakra is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, de természetesen csendes heti alkalmakat is hirdetem. Férfi hétre már lehet jelentkezni október-novemberi hétre, illetve női hetek, házaspári, bibliatanulmányzó hetek. A két havi hírlevelünk istentisztelet végén elvehető, odakintről lappal részletesen le vannak írva a csendes hetek időpontjai, akinek szüksége van segítségre az internetes regisztrációhoz, bátran tessenek szólni. Közben a gyerekeket be lehet hozni a keresztelőre. Lehet nekik szól, nagyszerű, mert keresztelő gyerekek nélkül eléggé elképzelhetetlen. Mert hogy a mai Isten tiszteletünkön megkeresztelünk két gyermeket is, és Kisvárdára is megyek Isten tiszteletet ad, és ott is lesz egy keresztelő. Tehát ezen a napon most így három gyermeket keresztelünk a gyülekezetben. Kérjük is a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a megkeresztelt gyermekeket, de a délutáni kisvárdai Isten tiszteletet is. Hirdetem a testvéreknek az imádság lehetőségét. Föl vannak sorolva azok a gyülekezeti tagjaink, akik kérték, hogy hordozzuk imádságban őket. Egészítsük ki a most keresztelt gyermekekkel, és természetesen azokkal is, akikről kapunk információt. Marika néni még mindig nincsenek itt a Isten tiszteleten, Jani bácsi sem, még mindig fekszenek, pihennek. Reménységünk, hogy minél hamarabb visszaérkeznek a istentiszteleti közösségbe, de természetesen sokan vannak körülöttünk, akik nehéz helyzetben vannak. Szélbúcsú testvérünk is nyugdíjba ment, elköltözött Kispestről, és újra diagnosztizáltak nála problémát, újra műtétre kell mennie. Hordozzuk ők is imádságban, hogy legyen kitartása, Istentől kapott békessége, ezekben a nehéz helyzetekben megálljon. Tehát imádság, egymás hordozása, Istentől kapott küldetésünk. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a görögszállási szociális főprogramban termelt gyümölcsök kaphatók majd itt istentisztelet végén, paradicsomot, paprikát, illetve málna dzsemet, meg azt hiszem málna is van, kérdezem a feleségem, tehát málna is van 10 dekás kiszerelésekben, de málna dzsemet, meg befőtt is, meg lecsó, meg sok minden van, ami egyébként ott készül, akik szeretnének ebből vásárolni Isten tisztelet végén, ezt megtehetik. Készülve a keresztelőre, majd a 296-os számú énekünknek az első versét énekeljük. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké.
Amen.
A 296-os énekünket énekeljük. Békesség néktek. Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a szándékkal jöttetek most a templomunkba, ezeket a gyermekeket a keresség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Isten országa. Csörébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, bejöveteleket, kimenetelüket mostantól mindörökké. Amen. Gyere ide közelebb. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk, mennybe menetel előtt, ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elfáradozik. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, mert erre az alkalomra választottam, amely igét megírva a Zsoltárok könyvében találjuk annak 8. fejezetében, az 5. versben a következőképpen. Isten igéjét tehát a Zsoltárok könyvéből olvasom a 8. fejezet 5. versét. Micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek fel. Fénykép készítés, ez akár majd ide is följöhetsz, hogyha gondolod, de most nem hozzá, csak a gondolod. Kedves szülők, keresztülők, kedves ünneplő gyülekezet, Istenünk igéje a Zsoltárok könyvéből szólt hozzánk, és azt mondja, hogy micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla. És valóban mondhatjuk azt, vagy mondhatjátok ti most szülők, keresztülők, hogy kik vagyunk mi, hogy mi oda mehetünk az Isten színe elő. Kik vagyunk mi, akik mi oda mehetünk az Isten elé, és azt mondhatjuk néki, hogy itt vannak ezek a gyerekek, és hoztuk hozzád, Uram, mert tudjuk, hogy nálad van az életük megoldása. Az Zsoltáros szívéből is felszakad az Isten dicsőítés, hogy micsoda, mi fenséges a te neved, milyen hatalmas vagy te, Uram. A Zsoltáros zengi azok, hogy Uram, én ismerlek téged, én tudom, hogy te teremtetted ezt a világot, csodálatosnak teremtetted, csodálatos harmóniát tettél ebbe a világba, csodálatos, hogy én is megszülethettem. Csoda az, hogy nekünk is gyerekünk születhetett, akik anyák, ti átéltétek azt a 9 hónapot, amíg ott a méhetekben formálódott ez a gyerek, bizonyára sokszor megfordult a fejetetek, hogy milyen csoda ez. Ez nem gyerekjáték, ez nem a mi akaratunkból van csupán. Kellettünk hozzá apa és anya. De az, hogy formálódik ez a gyerek abból a 2 sejtből, és ilyen csodálatos lesz. És amikor nézzük az ultrahangokat, mi is most már az unokáknak az ultrahangjait, hogy ekkora pici, és már ott mozog a keze. Ekkora pici, és már ott pötyög a szíve. Micsoda csodálatos dolog ez. Milyen csodálatos az az Isten, aki így teremtette ezt a világot. Milyen csodálatos az az Isten, akinek gondja van ezekre az apró gyermekekre is. 7 milliárdnál többen vagyunk talán, ha jól emlékszem most a Földön, és ismer bennünket egyenként. Engem is ismer. Meg ismer ezeket a pici gyerekeket is. Egyenként titeket is. Milyen hatalmas az Isten, milyen fenséges a te neved, és milyen jó, hogy ismerhetjük a nevedet, Úrunk, mondja a Zsoltáros. Milyen csodálatos, hogy kapcsolatunk lehet veled, hogy az ember megszólíthatja a teremtőjét. Milyen csodálatos, hogy mi most odaállhatunk te eléd. A Zsoltáros szívével együtt mi is zenghetjük az Isten dicsőítést. És valóban, hogyha az ember azt gondolja, hogy valaki, azt gondolja, hogy valamit meg tud csinálni, akkor balga ember. Mert ki vagy te magad egyedül? Hát nem tudod megmenteni az életedet. De sokan szeretnék megmenteni az életüket. Sokszor vagyonokat áldoznak rá. Sokszor a vagyonokat ráköltik arra, hogy kigyógyuljanak a betegségből. És aztán látjuk, hogy fiatal emberek 20-30 éves korukban meghalnak, mert gyógyíthatatlanak. Nem ők szabják meg az életük végén. És nem voltak ők rosszabb emberek, mint mi. Nem voltak ők bűnösebbek, mint mi, nekik annyi adatot. És ha valaki azt gondolja, hogy meg tudja élni az életét, és valaki azt gondolja, hogy ő valaki, akkor alapvetően nem tudja azt, hogy ki teremtette az életet, ki adta az élet lehetőségét, és ki az, aki ezeket a folyamatokat tudja uralni. Mert hát megtartani egy gyereknek az életét rettenetesen nehéz. Már most látjátok, pedig még kicsik, hogy milyen akaratosak és milyen önálló szándékaik vannak. És magatokról is tudjátok, meg magunkról is tudjuk, hogy amikor majd tinédzser lesz az ember, akkor milyen gondolatai támadnak szemben a szülői akarattal. És gondoljátok, hogy meg tudjátok őrizni ezeket a gyerekeket azoktól a veszélyektől, amelyek a világban leselkednek. Hát bizonyára, ha bölcsek vagytok, akkor azt mondjátok, hogy nem tudjuk. Ki vagyok én, hogy ezt a gyereket meg tudja óvni, akár a veszélytől, akár a haláltól. Ezért kérdezze Zsoltár, hogy kicsoda, micsoda az ember, ki vagyok én, hogy te mégis számot vesz velünk. Hát így álljatok az Isten előtt életetek minden pillanatában, amikor ezeket a gyerekeket nevelitek. Amikor ezeknek a gyerekeknek az életét igazítjátok. Hogyha bölcsek vagytok, akkor figyeltek erre az Úrra, aki ezt az igét adta most elétek. Így szól Isten igéje Zsoltárok könyvéből. Micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Mert az Isten nem csak megemlékezik rólunk, nem csak megemlékezik ezekről a gyerekekről, hanem azt mondja, hogy gondja van rá. Hogyha az Isten azt mondja, hogy gondja van rá, akkor ti nagyon nagy békességben és nyugodtságban folytathatjátok az életeteket. És ezért csoda az, amikor itt álltok ti az Isten szín előtt, hogy teszitek az Úr elé, Uram, legyen gondja rád. Legyen gondod rá, bocsánat, a gyerekekre. A te gondod legyen ez a gyerek. Mert te valóban meg tudod tartani. Mert te valóban tudod vezetni az élet útján, te valóban meg tudod őt gazdagítani, te valóban az életét rendbe tudod tenni. És olyan jó ezt tudni, hogy az Istennek gondja volt a világra, 2000 évvel ezelőtt odaadta az egyszülött fiát, azért, hogy az embernek élete lehessen. Mert gondja volt Istennek erre a világra. És megváltotta ezt a világot az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Persze nem úgy grabancon ragadott Jézus, mint hogy az előbb az ige hirdetésben volt, hanem úgy, hogy az ember térdre esik, és azt mondja, hogy bocsásd meg, Uram, szembe mentem veled. Balgán azt gondoltam, hogy meg tudom élni az életemet, közben kiderült, hogy még a saját életemet se tudom menedzselni, nemhogy a házasságomat, vagy a gyereknevelésemet. De itt vagyok most előtte térden, engedd, hogy az én életem ott lehessen a te kezedben. Az Isten úgy szerette ezt a világot, mondtam az imént, hogy odaadta az egyszület. Mert az Istennek gondja van a világra. Gondja volt rátok, gondja van ránk. És ebben a gondban, ebben a gondoskodásban élhetjük az életünket az Istennel együtt. Az örök élet valóságát odaadta az emberek számára. Nektek sem lehet más céltok ezekkel a gyerekekkel. Persze, legyen nekik jó hivatásuk, legyen akár diplomájuk, vagy olyan szakmájuk, amivel meg tudnak élni, és ez is fontos. Legyen nekik pénzük, házuk, ruhájuk, ez is nagyon fontos. De a legfontosabb, ami egyébként számukra az életüket meghatároz, az, hogy örök életük legyen. Az Úr Jézus Krisztusban. Mert a hit nélkül, az újjászületett élet nélkül hiába van pénz, ruha, meg ház, de hogyha van az embernek örök élete, akkor van megelégítetettsége is. És akkor van ruha, ház, meg sok minden más. Isten elé így álljatok tehát, és így adjunk hálát ezekért a gyerekekért, csendesedjünk el Isten előtt. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ezeknek a gyerekeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által már 2000 évvel ezelőtt üdvösséget szereztél nekik, árazd reájuk, Uram, szent lelkedet, ébresz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy valóban ellene tudjanak állni a bűnnek és minden kísértésnek, és a te gondoskodó szereteteddel minél inkább jobban szerethessék az Úr Jézus Krisztust. Áldassék a neved, Urunk, hogy így akarsz megtartani bennünket, így akarod megtartani a szülőket, keresztszülőket, és így akarod megtartani ezeket a gyermekeket is a te kegyelmedben az örökké valóságra. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, most amikor megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről minden keresztény hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, megszentelő szent lelket, egy keresztény anyaszent egyházat. Hisztek-e?
Hiszen.
Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a keresztség áldásában részesedjenek? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjéni nevelitek ezeket a gyermekeket? Vállaljátok-e?
Vállaljátok-e? Mi legyen a gyermek?
Illa. Megkeresztek is. Megkeresztek téged az mi legyen a gyermek?
Hedvig.
Megkeresztelni téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek nevében. A gyávod én most nem tudom, hogy lesz. Ami mindenható mennyei atyánk, élet és halál ura, áldjon meg titeket abban a szolgálatban, amire elhívott benneteket, hogy ezeknek a gyermekeknek életük, örök életük legyen. Hogy ti, akik vállaltátok ezt a szolgálatot, megerősödhessetek abban az Úrban, aki elhívott benneteket, aki elhozta a megváltást, aki az Isten gondviselését jelenti számotokra, hogy mostantól mindörökre az ő kegyelmében leesetek. Amen. Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak.
Drága Uram, köszönöm neked a teremtett világot. Köszönöm azt, hogy te gondoskodsz rólunk ilyen szempontból is, hogy egy olyan élhető környezetet adsz, ahol megélhetjük az életünket. De köszönjük neked a családunkat, hogy családba is helyeztél. Köszönjük, hogy gyermekeket bízol ránk. Köszönjük, hogy lehetnek szüleink, akik gondoskodhatnak rólunk. Kérlek, hogy áld meg, Uram, a családokat. Te tartsd egybe a családokat, hiszen sokszor hallani szétszakadt házasságokról, tönkrement családokról. Te tudd, Uram, megújítani ezeket az életeket, ezeket a tönkrement életeket, te tud olyan begyógyítani a sebeket. De köszönjük, Uram, hogy gyülekezetet is adsz, közösséget, ahol testvérekkel lehetünk együtt, ahol erősíthetjük egymás hitét, ahol te veled is találkozhatunk. Köszönjük, Uram, hogy veled is lehetünk közösségben. És köszönjük, hogy ezt nap mint nap megélhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy veled találkozunk, hogy megszólíthatunk, hogy te meghallgatsz bennünket. Köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, és köszönjük, hogy te is szólsz hozzánk, hogy van szavad hozzánk. Ez olyan nagy dolog, hogy nem maradsz csendben, amikor szükségünk van rád, hanem ott vagy, közel jössz hozzánk, megerősítel, vezeted az életünket. Segíts, Uram, mindig rád figyelni, hogy vezethetőek legyünk, hogy arra menjünk, amerre te mutatod az utat, és ne a magunk ötletei vagy önfejűsége szerint rendezzük be az életünket, hanem a te akaratod és bölcsességed szerint. Köszönjük, hogy te látod a következő lépést is, mi csak azt látjuk, ami szemünk előtt van, de te látod, Uram, a távlatokat is. És köszönjük, hogy te a legjobbat tervezed számunkra, a legjobbat akarod nekünk. És köszönjük, hogy te jobban tudod, hogy mi jó nekünk. Így adok hálát, Uram, ezért a két kisgyermekért is. Kérlek, hogy te neked legyen rájuk gondod valóban, és te őrizd őket, és add meg a családokat ebben a gyermeknevelésben. Minden családot, Uram, áld meg, Uram, a gyülekezetet itt is, Nyírteleken, de Örökszálláson is, és Kisvárdán is. Köszönjük, hogy lehetnek testvéreink más országokban is, és köszönjük, hogy most itt lehetnek Dániából is, Amerikából is. Köszönjük, hogy így is ezeken a más embereken keresztül is te meg tudsz ajándékozni bennünket. Köszönjük, hogy megáldod az életünket. Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg néked ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 468-as számú énekét, 468-as éneket.